20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Ismét lehet pályázni munkahelyi bölcsödék létrehozására, közölte a Szaktárca családokért felelős államtitkára hétfőn a TV2 műsorában. Koncz Zsófia elmondta, a munkahelyi bölcsödei pályázatot 2025-ben írták ki, most az 1,3 milliárd forintos keretből maradt, majdnem 340 millió forintra lehet pályázni a 4 legkevésbé fejlett régióból. Hozzátette, a pályázattal meg tudják duplázni a munkahelyi bölcsödék számát, melyek korábban 300 férőhelyen működtek. A pályázók eddig 240 férőhelyre nyertek el támogatást, az újabb kiírással pedig tovább nőhet a férőhelyek száma, mondta az államtitkár. Jó a magyar szakképzés, hiszen a Magyarországot képviselők az Európai Unióban rendezett szakképzési versenyeken és a világon a munkaerőpiaci megfelelés szempontjából is bronzérmesek, mondta Hankó Balázs. A kultúráért és innovációért felelős miniszter hétfőn a köztelevízióban hozzátette, a kedvező adózási környezet mellett részben a szakképzett magyar munkaerőnek köszönhető az is, hogy meghatározó vállalatok érkeznek Magyarországra. Szerinte az a modell, mely egy bő évtizeddel ezelőtt Németországot és a német szakképzést jellemezte, ma Magyarországon figyelhető meg. Ennek elemei a gyakorlatorientált duális képzés, az infrastruktúrális fejlesztések erősödése, az oktatói bérek alakulása, valamint a szakképzésben tanuló fiatalok számára biztosított ösztöndíjrendszer, jegyezte meg Hankó Balázs miniszter. Összesen több mint 1,8 milliárd forint értékben nyert el 100%-os visszanemtérítendő támogatást Miskolc oktatási intézmények fejlesztésére, olvasható a Vármegye székhely honlapján. A tájékoztatás szerint a megyei jogú város önkormányzata 1 milliárd forintból korszerűsítheti és bővítheti a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei pedagógiai szakszolgálat infrastruktúráját, hogy biztosítsa a korszerű pedagógiai szolgáltatásokat, valamint növelje a szolgáltatások elérhetőségét és hatékonyságát. A beruházásban egy köznevelési intézményt újítanak meg, és a szakszolgálat 9 telephelyén, Cigándon, Göncön, Miskolcon 3 helyen, Ózdon, Sárospatakon 2 helyen és Tokajban valósul megfejlesztés. A projektben többek mellett energetikai fejlesztéseket, akadálymentesítést és épületfelújításokat végeznek. A weboldal szerint több általános iskola és gimnázium megújítására is támogatást nyert Miskolc. A Herman Ottó gimnázium 360, a Miskolci Könyves Kálmán általános iskola és alapfokú művészeti iskola, Kafka Margit általános és alapfokú művészeti tagiskolája 229, a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium majdnem 141, míg a Diósgyőri Nagy Lajos Király általános iskola 121,5 millió forintból újulhat meg. Többek mellett nyílászárócserék, épületfelújítási munkálatok lesznek, továbbá energetikai korszerűsítéseket és akadálymentesítést is végeznek. Közzétette az új KRESZ tervezetét az Építési és Közlekedési Minisztérium. Előreláthatólag 2026. szeptemberétől léphet majd hatályba. Alapelvé válik a gyengébb közlekedő védelme az erősebbel szemben, azaz mindenkinek figyelnie kell a nála sérülékenyebb megóvására. A tervezetbe beemelték az elektromos rollerek közlekedését, megújították a kerékpáros közlekedés szabályait, de az autósok szemszögéből is változtattak a tervezők, mondta Tóth Tibor, a Tóth Autós iskola vezetője. Tavaly Magyarországon csak nem 250 kockázatos termék miatt kellett intézkedni az EU élelmiszer és takarmánybiztonsági riasztási rendszerének. Az esetek főként zöldségekhez és gyümölcsökhöz, baromfihúshoz és az abból készült termékekhez, valamint gabonához és pékáruhoz kapcsolódtak. 82%-ban külföldi előállítású termék volt érintett, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hétfőn. A közleményben kiemelték, hogy a magyar vonatkozású bejelentések csupán kis része szólt hazai gyártású vagy alapanyagú termékről. Magyarország 30 ügyet jelentett az elmúlt évben a rendszeren keresztül, ezek többsége kockázatos élelmiszerhez kapcsolódott, egy eset pedig takarmányhoz, tájékoztatott a Nébih.
Az időjárásról.
Borult idő várható, elszórtan fordulhat elő hószállingózás, kisebb havazás, nagy részt mérsékelt marad a légmozgás. Kedden ismét megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, estig elszórtan kisebb vegyes halmazállapotú csapadék is várható. Északon, északkeleten kezdetben inkább havazás lehet a jellemző. Kedden -1 és +8 fok közötti hőmérséklet várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban. Ezúttal a Tiszántóli Református Egyházkerület egy évvel ezelőtt újonnan felállt zenei vezetőségét kérdezzük arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban, és milyen tervekkel indul az idei év. Sárosi Dániel orgonaművész tanár, mint az egyházkerület zenei igazgatója, beszámol majd arról a munkáról, mely a hozzátartozó 400-nál is több templom és orgonáik állapotát igyekszik feltérképezni. A gyülekezeti alkalmak színvonalas zenei hátterének kialakításáról és egyházzenei programok szervezéséről is hallhatnak majd. Kisné dr. Magyarorsi Pálma kerületi kántorképzési felelősként és énekügyi igazgatóként a kántorképzés rendjének korszerűsítéséről beszél. László Lóránda a kollégiumi kántus karnagyaként fellépéseikről és a kórus fiatalításáról számol be. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Egy évvel ezelőtt állt fel a Tiszántúli Református Egyházkerület új zenei vezetősége, az eltelt időszak számos újdonságot tartalmazott. Elindult egyfajta adatgyűjtés az egyházkerület több mint 400 gyülekezetében arról, hogy milyen hangszeres háttérrel rendelkeznek. Itt nem csak az orgonák állapotára voltak kíváncsiak, hanem a kántorok számára és képzettségére is. Megújult a kántorképzés rendszere, a nyári többhetes képzés kiegészült évközi, hétvégi alkalmakkal. A lehetőség elérhetőségét a jövőben növelni szeretnék azok számára is, akik a földrajzi távolság miatt nem jutnak el a kántorképzőbe. A következő percekben erről is hallhatnak. Az Európa Rádió stúdiójának két vendége is van most. Kisné Magyarorsi Pálma, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzésért felelős és énekügyi igazgatója, és Sárosi Dániel, a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója. Hogyan telt az elmúlt egy év, hiszen új vezetés állt fel egy évvel ezelőtt. Miről tudtok beszámolni?
Kihívásokkal teli, és azt gondolom, hogy eredményes évet zárhattunk. Az év első felében a különböző igények felmérése volt a feladatunk, kapcsolattartás, kapcsolatépítés az egyházkerület gyülekezeteivel, egyházközségeivel. Gondolok itt ez alatt a hangszerek, hangszerparkok, sípos orgonák felmérése, azoknak az állapotának a megítélése, ez nagyon-nagyon fontos és egészen szélsőséges. Tehát a nagyon jó állapotútól egészen a felújításra igen komolyan szoruló orgonák is górcső alá kerültek, illetve a látókörünkbe kerültek. Nagyon fontos a kántorok számának a felmérése, illetve itt kapcsolódunk ahhoz, hogy milyen képzettségi szinttel rendelkeznek. Tehát a kántor képzés a következő nagyon-nagyon fontos terület, amelyen sokat dolgoztunk, illetve természetesen a kollégiumi kántus, amely most létszámában vezetőjében megváltozott, megfiatalodott. A kántusnak tervei, külföldi útjai, illetve olyan gyülekezetekben való delegálása, menetelek, kiszállások szervezése, amire azt gondolom, hogy nagy szükségek van mind a gyülekezeti szinten, mind pedig a kórus művészeti szintjén is. Ezek voltak a főbb területeink, ezekkel foglalkoztunk.
Akkor most szedjük szét ezeket a területeket. Mit tudunk elmondani az orgonák állapotáról? Megnyugtató a helyzet, vagy azért van mit tenni?
Sajnos egyáltalán nem. Már maga az a szám, amit a egyház megyei énekügyi előadó jelentéseiből kaptunk, illetve összegezni tudtunk, egy közel 60%-os a hangszer ellátottsága a gyülekezeteinknek, a kerületnek, az egyházközségének, ez nagyon rossz. Én azt gondolom, tehát az, hogy orgonapótlékokkal, digitális zongorákkal tudják sok esetben megoldani azt a fajta énekvezetést, énekkíséretet, az egy nagyon rossz dolog. Nyilván nehéz a helyzet, mert a sípos orgona restaurálása, vagy akár csak az a minimális karbantartás, amivel megszólaltatható állapotban tartják az egyes gyülekezetek hangszereiket, ez egy nagyon költséges dolog. Természetesen másfajta műfajokkal, másfajta zenével is sok helyen megoldják ezt a problémát, hogyha mondjuk nincsen arra elegendő keret, hogy az orgona megújuljon. Ebben kell velük együtt gondolkodni. Nagyszerű pályázati lehetőségek vannak, amelyben azért ezeket látva, figyelve tudunk segítségükre kerülni, illetve az még egy fontos dolog, hogy az információ jusson el mindenféleképpen. Tehát ha mondjuk egy gyülekezet orgonát szeretne megújítani, felújítani, hozzányúlni akár, akkor jó lenne, hogyha ez a kérés, vagy ez a szándék, ez eljuthatna a zeneigazgatósághoz.
Hát hogyha valahol mondjuk nincs, vagy nincs megfelelő orgona, akkor az együtt jár azzal is, hogy mondjuk nincs is rá igény?
Egyáltalán nem. Az, hogyha nincs, ez egy jobb helyzet, mert ott a semmiből lehet építeni adott esetben egy sípos hangszer. Nyilván a nagy álom és a nagy cél, a költségei azok elég jelentősek, de ha van rá szándék és elhivatottság a gyülekezet részéről, a lelkészség részéről, a presbitérium részéről, azt gondolom, hogy ezek évek alatt szoktak sikerülni. Ez a nagyon-nagyon szép és jó eredményes példákat látunk.
Jó, de vagy vajon mindenhol fontosnak tartják ezt? Tehát, hogy...
Nem, viszont a hagyományőrzés, én azt gondolom, hogy az egyházzenének az igazi magva története és szépsége. Az azért nagyon fontos, hogy ezt a lábat is erősítse, tehát nyilván az ifjúsági zene is nagyon-nagyon fontos, megvan a helye mind a kettőnek, én azt látom, azt érzem, de ehhez szükséges az, hogy ahogyan egy templom megújul, ahogyan egy templom azért adott esetben építészetileg több száz évre tekint vissza, az orgona is egy komoly érték, egy történelmi érték, aminek a megőrzése én azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog, ha nem kötelezettség.
Most beszéltünk a hangszeres oldaláról, és akkor ott van az emberi oldala, ugye, hogy van-e elég kántor, ha pedig van kántor, akkor ők rendelkeznek-e a megfelelő képzettséggel, és erre már több fejlesztés is történt az elmúlt év folyamán, ugye a kántorképzés vonatkozásában. Beszéljünk akkor erről. Hogyan próbáltátok meg átalakítani a kántorképzésnek a rendszerét? Az eddigi tapasztalatok alapján ez mennyire vált be, vagy mennyire tűnik úgy, hogy ez majd működőképes lesz?
Valóban, amit Dani mondott, hogy az orgonák felmérése és állapotfelmérése és igényfelmérése is nagyon fontos, és az is, hogy ki az, aki megszólaltatja, és hogyan szólaltatja meg ezeket a hangszereket. Ebben próbálunk mi egy picit azért előrelépni, és a más szolgáló kántorokat saját területökön képezni, illetve hát egy másik kört is bekapcsolni, hogy akik potenciálisan, esetleg egy gyülekezetben a nagyon sok esetben fennálló kántor hiányt esetleg pótolni tudnák, azoknak a képzését is szeretnénk megvalósítani. A hagyományosan már évtizedek óta létező kántorképzést is folytattuk, a nyári kántorképzés volt, ez a tradicionális, illetve amit mi most újra megpróbáltunk felfrissíteni, és újra elindítani, ez az évközi kántorképző. Ez sem hagyomány nélküli, hiszen régóta voltak erre is törekvések, csak az utóbbi években, évtizedekben ez egy kicsit háttérbe szorult. Úgy látjuk, hogy ez az új modell, amit most kipróbáltunk valóban szeptember óta, hogy a nyári kántorképzőt három évközi alkalom egészíti ki. Ez most eléggé nagy létszámmal tud működni. Ezek kétnapos konzultációk, hogy így mondjam, amely elsősorban elméleti jellegű, de a gyakorlati tárgyakat is természetesen oktatjuk, és így tudjuk azt biztosítani, hogy egyik nyártól a másikig azért egy folyamatosságot biztosítsunk a munka, a gyakorlás terén, és az eddigi tapasztalataink elég pozitívak. Igen, valóban ez egy kísérleti év, de szeretnénk ennek a tanulságait megfogalmazva, vagy akkor már teljes mértékben ezt a modellt kidolgozni, és esetleg vonzóvá tenni, vagy követendő példaként tenni a más egyházkerületei és kántorképzői számára is.
Kiegészítésként szeretném elmondani, hogy az egyházmegyékkel elég szoros a kapcsolat, a kommunikáció. Ez alapján tudtuk felmérni ezt a jelentős kántorhiányt, és ezen kezdtünk el gondolkodni az év során, hogy milyen megoldási javaslat találjunk elő, mit lehetne segíteni. És ahogy látom, elég sok helyen megfordultunk, az egyház községeken belüli zeneoktatásban, zeneiskolák számában azért elég jelentős és egészen pozitív eredményeket, illetve intézményeket tapasztaltunk, ahol én azt gondolom, hogy nyitottság is van arra, hogy mondjuk egy zongora képzésben résztvevő idősebb korú, tehát a feladattal megbirkózó diák, vagy akár az oktatói karból, a zongora tanári karból is, akik eddig még kántorkodással nem foglalkoztak, viszont nem zárkóznak el előle, a képzettség abszolút megvan hozzá, integráljuk az egyház zenébe, illetve a helyi kántorság elvállalására tegyünk kísérletet. Nekünk ez a feladatunk, illetve ezt beszéltük át, hogy azokat a falakat próbálnánk lebontani, ami a hangszertől való félelem, vagy az egyház zenével való nem ismeret okán alakul, tehát hogy kerüljenek közelebb a billentyűs játékosok ahhoz, hogy kántorságot, kántori feladatkört vállaljanak.
Most ez a szakmai része, de mindegyik gyülekezet megteheti, hogy kántora legyen, tehát hogy ennek van egy egzisztenciális háttere is, ugye egyébként meg tudják-e fizetni ezeket a kántorokat, tehát hogy hivatásszerűen tudnak-e foglalkoztatni egy kántort.
Igen, javadalmazás tekintetében szintén elég nagyok a differenciák egyházmegyei és egyházkerületi szinten. Egy korábbi beszélgetésünkben volt szó a készülő kántortörvényről, amit most már nem kántortörvénynek neveznek, de van erre zsinati szinten egy elképzelés, hogy hogyan lehetne először is kategóriák szerint besorolni a kántorokat, és majd egy következő lépésként a kategóriákhoz valamiféle javadalmazást is hozzárendelni, mert valóban sokan végzik úgy, tudomásom szerint ezt a szolgálatot, hogy nem várnak érte semmit, de ugyanakkor mégis méltó a munkás a maga bérére, tehát ezt a gyülekezetek azért valami módon próbálják kigazdálkodni. Én azt tapasztalom, hogy nem emiatt vállal valaki szolgálatot, ha vállal, de mindenképpen egyfajta megerősítés, nem csak erkölcsi, hanem anyagi téren is, hogyha kap érte valamit. Nem mindegyik gyülekezet tudja ehhez kigazdálkodni, és talán ez a legfőbb ok, amiért a kántorokkal hián is vagyunk, hogy inkább megpróbálják máshogy megoldani. Ebben is szeretnénk egyfajta igényességet, egy közös iránymutatást adni majd a gyülekezetek részére.
Az egyetemi képzésben is gondolkodunk azon, hogy hogyan lehetne ezen a problémán segíteni. Ugye a református kántoroknál elsősorban a legfontosabb feladatköre az egy vasárnapi istentisztelet kíséretében, énekvezetésben, énektanításban merül ki, bűnbánati alkalmak tartásában, de nagyon nehéz ezt abban a fajta napi 8 órás rendszerben elképzelni. Ezért nehéz ez a kérdés financiálisan. Most ami egy 15-20 évvel ezelőtt működő gyakorlat, a kántor tanítók gyakorlata, az egy nagyon eredményes és nagyon életképes dolog volt, sajnos ez megszűnt, viszont amit a nyári kántorképző nagyon komoly színvonala és aktivitása mellett még tehetünk, az egyetemi képzésben való kidolgozása olyan szakpároknak, ami azért tulajdonképpen valami fajta eredménnyel így jár, hogy ne egy szimpla kántor diplomával kerüljön ki az egyetem oktatási rendszeréből, legyen ez a zenőzeti kar, vagy pedig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem, mind a két helyen van ugyanis egyházzenei kántori képzés, hanem ezzel párhuzamosan olyan modulokat végezhessenek el, ami mondjuk egy tanári vagy tanítói helyzetbe hozza, végzettséggel látja el az adott hallgatókat, és ezzel már ők rögtön két lábon áll. Ez is egy irány, ami ugye 20 évvel ezelőtti helyzetre mutat vissza, ezt próbálnánk ismét.
Még azt szerettem volna ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy egyébként egy kántornak mi tartozik a feladatkörébe, tehát hol teljesíthető szolgálatot, mert egyébként nem csak a templomban, hanem vannak különböző alkalmak, azért az ő feladatköre ennél sokkal tágabb, mint amire most gondolunk így hirtelen.
Hát igen, maga a kántornak a fogalma is elég sok, de szétválaszthatjuk akár orgonista kántorra, vagy kórusvezető kántorra. Van olyan hely, ahol ez két külön személy végzi, van, ahol egy valaki teljesíti ezeket, és valóban, ahogy Dani is mondta, a vasárnapi istentisztelet, a hétközbeni alkalmak, hogyha vannak, a bűnbánati alkalmak, de ugyanakkor pedig egy kántornak nem csak így effektíva ez a zenei szolgálattétele feladata, hanem a gyülekezet zenei igényességének, ízlésének a nevelése, tehát az énektanítás. Azt kisoktuk sokszor felejteni, de én most ezt végzem, csinálom hetenként, és most gyakorlatban is látom, amúgy is tudtam elméletben, hogy ennek milyen jelentősége van. A gyülekezet olyan fajta aktív bekapcsolására az istentiszteletben, amit eddig is végez, csak egy picit tudatosabban, lelkesebben és szívvonalasabban csinálni. Tehát sokrétű a feladata a kántornak, de még mindig talán nem olyan sok, ahogy Dani is mondja, hogy napi 8 órát az kitenne, és nem is mindig egyforma leterheltség. Tehát nagyobb ünnepekkor több szolgálat, évközi időben kevesebb, tehát nem annyira kiegyensúlyozott, vannak kiemelkedőbb időszakok, de azért van bőven feladat, én úgy látom.
És az egyházzenei nevelésnek egy fontos része az, hogy rengeteg öregedő gyülekezetünk van. Az ifjúság megszólítása, az ifjúság integrálása, bevonása, a gyülekezetek felé való irányítása nagyon-nagyon fontos. Sokféle gyülekezeteket látunk, vannak, ahol nagyon pezsgő ifjúsági élet van, nagyon sok a fiatal. Most ebben a helyzetben meg nagyon fontos az a fajta énektanítása, a klasszikus egyházzeneire való nevelés, vagy akár egy gyerektábor, egy nyári gyerektábornak a megzeneisítése, ami azért azt gondolom, hogy szintén egy fontos dolog, hogyha ez a kántor kezében marad, aki erre kapta a jogosítványát, erre kapta a képzettségét.
Bocsánat, most hirtelen az jutott eszembe, hogy ugye többször elhangzik, hogy fiatalítani kell a gyülekezeteket, becsábítani a fiatalokat a templomokba, az istentiszteletekre. Akkor egy csatorna lehet a zene a fiatalok felé?
Mindenféleképpen.
És a másik, hogy ha megfigyeljük, hogy mondjuk vidéki vagy városi istentisztelet, most független, hogy hol, de énekelnek az emberek az istentiszteleteken? De nem is arról van szó, hogy tudnak-e, mernek-e? Tudják-e ezeket a dalokat?
Az a tapasztalatom sok tekintetben függ attól, hogy szocializálódtak. Mostanában már a gyülekezetek magvát nem feltétlenül az a korosztály képezi, akiknek még heti rendszerességgel és igényes énekórája volt. Aki megszokta általános iskolában, hogy volt énekórája, énekelt, esetleg még iskolán kívül is énekelt, az a gyülekezetben is hamarabb dalra fakad. A mostani korosztály, akiknek vagy olyan énekórája vagy nincs. Kicsit elszoktak az énekléstől, én úgy gondolom, és minthogyha ciki is lenne énekelni, na ők már picit nehezebben nyitják meg a szájukat. És a kántornak a gyülekezetben ez is fontos feladata, hogy újra vissza szerettesse velük ezt a fajta tevékenységet, az éneklést. Ezt lehet kisebb alkalmakon, kisebb csoportban is csinálni. A nagy gyülekezet előtt lehet, hogy egy picit szégyelősebbek, de akár ifjúsági táborokban, gyülekezeti egyéb alkalmakon, tehát picike kis sejtekben őket újra rászoktatni jutni az éneklésre, én úgy gondolom, hogy lehet is érdemes, és akkor már a vasárnapi istentiszteleten is hamarabb és szímesebben fog énekelni.
Ez is arra mutat, hogy mennyire fontos a kántornak a szerepe, és a nehéz helyzetünket is összefoglaltad, nyilván az az idősebb generáció, ami azt gondolom, hogy a legtöbb gyülekezetben megtalálható, ők még ezt teljesen természetesnek vették, és nagy hangon szépen énekelnek, és ismerik az egész énekes könyvet, annak tartalmát. Tehát nem az ő részükre kell az énektanítást elsősorban végezni, hanem kimondottan azok számára, akik nagyon sokszor nem is kapnak énekórát az iskolában. Na most ott meg mindent föl kell építeni, és ezért is van nagyon fontos szerepe a kántornak. Több esetben végezzük a Hittudományi Egyetemre való bekerülésnél az alkalmassági énekvizsgák vezetését. Sajnos elég nagy a különbség a 15 évvel korábbi hozott anyaggal. Ezt most itt nem emberekre, hanem teljesítményre és tudásra gondolok. Na most ezt kell valahogyan úgy megoldani, hogy ő 5 éves korától nem kapcsolódott be énekórába, mert nem volt adott esetben. Ezeket a hiátusokat nagyon-nagyon nehéz bepótolni felnőtt fejjel, de lehet. Pont a kántus a nagyon jó példa, azt gondolom rá, hogy oda bekerülnek minimális énektudással, és egy néhány év után egészen szép éneklő, tisztán éneklő emberek jönnek ki a végén.
Csak egy dolgot, tehát hogy azért az egyházi iskolákban van egyházi énekoktatás, az lehet még egy ilyen kapaszkodó, igen, vagy egy ilyen kapocs, ahol nem csak az éneklést, hanem magát a gyülekezet ének repertoárt is azért tudja. Az egyházi énektanároknak a munkáját is nagyon meg kell becsülnünk.
Pálmának köszönhetően nemrég beszélgettem Windhager Ákossal, az MMA kutatójával, akik ugye a Kárpát-medencei keresztjén kórusok atlaszát készítik el. Most ehhez kapcsolódóan kérdezem, hogy tehát ez is egy törekvés, itt mondjuk ökumenikus az egész gyűjtés, de benne van a református egyház, és tudom, hogy már itt több kórust is feltérképeztek, vagy sikerült felvenniük a kapcsolatot, és kitörtötték ezt a kérdőívet, de hogy ehhez kapcsolódóan ő például nem is tudott arról, hogy itt volt a református egység napon egy Kárpát-medencei kórus találkozó.
Még személyesen Ákossal nem tudtam így leülni beszélni, hogy az itteni regionális helyzetről tájékoztassam. Igen, hát ez már hosszú évek óta mindig folyamatosan napirenden lévő kérdés, egy adatbázisnak a létrehozása. A református egyházon belül van az intranetes adatbázis, abból is nagyon sok információt tudunk kinyerni, de nekünk tovább kell lépnünk. És ez is egy törekvés, hogy megtalálni a kórusokkal, a kórusvezetőkkel, a kántorokkal a közvetlen elérési utat. Ebben az egyházzenei jelentése, egyéb kiküldött kérdőívek segítenek, hogy legyen egy olyan adatbázisunk, amiből tudjuk, hogyha programot szervezünk, akkor kiket tudunk és hogyan elérni közvetlenül, mert az mindig egy picit azért hatékonyabb, illetve ez két irányú, mert akkor egyszerűen tudják, hogy bekerülnek egy olyan véráramba, vagy egy információs csatornába, ahol minket is jobban el tudnak érni, és bármire szükségük van, akár egy fizikálisan kotta anyagra, képzésre, információra, akkor mi is elérhetőek vagyunk számukra. Ez ezért fontos, azon túl, hogy legyen tényleg egy kutatható és reprezentatív felmérés, mi ennek azért a gyakorlati hasznát szeretnénk sokkal inkább érvényesíteni, hogy napi szintű, vagy legalábbis heti szintű elérhetőségi kapcsolatban legyünk az egyházzenei szolgálatot végzőkkel.
Még egy gondolat maradt bennem, hogyha szabad, az adatbázisokkal kapcsolatban, igen, hogy ennek a kórus adatbázisnak egy nagyon jó megfelelője, és legalább ilyen hasznos beteljesítője lehet egy hangszeres adatbázis, ami nyilván az elmúlt legalább két évtized során már több kezdem is indult a kerület 400-on fölötti gyülekezetének, jóval kisebb ugyan, de nagyon fontos hangszereinek a felmérésére, tehát ez többektől elindult már, ennek egy frissítése, összefoglalása is készül, úgyhogy nagyon-nagyon
remélem, ez egy terv, ami már elkezdődött.
A megvalósítása már folyamatban van, többek között Fekete Károly püspök úr kezéből is került már ki, tehát hogy ő is indított el egy ilyen felmérést, ami egy nagyszerű anyag. Nyilván ezek, ha már néhány év távlatáról beszélünk, azért meg kell nézni, ellenőrizni kell, hogy mi változott, átépült-e, esetleg a hangszer eredetisége, esetleg sérült-e valamilyen módon ahhoz a néhány évvel, vagy sok évvel ezelőtti jelentéshez képest. Ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog.
A Kárpát-medencei kórus találkozóra amúgy egyébként hogyan tekintetek vissza, mert azért az úgy nem volt semmi.
Az egész év azt gondolom, hogy a kórusok összevonásával, nagy létszámú összkarok szervezésével telt, ugyanis két olyan eseményünk volt, a nyár elejé egységnapi Kárpát-medencei kórus találkozó, illetve az év végén az adventi hangverseny, ami szintén egyfajta egyfajta kórus összevonást, egy nagy összkar létét mutatta meg, és annak a nagyon magas színvonalát. Egészen más volt az indíték, mint a Kárpát-medencei kórus találkozónál az a fajta sok-sok színűség annak a bemutatása, amely a 12 kórus, amely ezen a kórus találkozón megjelent. Az ő mindennapos repertoárjuk és különlegességeik bemutatása volt első számban a cél. Ők össze nem álltak, tehát ennek egy nagy egysége maga teljességében nem valósult meg, viszont fantasztikusan sokszínű minikoncerteket és bemutatkozó szövegeket, kis igehirdetéseket hallgathattunk, tehát hogy ők mit látnak fontosnak az ő működésükben, mit képviselnek, hogyan változtatják meg az otthoni gyülekezetük életét azzal, hogy léteznek és dolgoznak hétről hétre, az ő aktivitásuk mindenképpen példamutató, legyen ez a Nagy Magyarország bármely területéről érkező kórus esetében.
Hát és az adventi koncert, az egy...
Az adventi koncert az inkább Debrecenre koncentrált. Itt most első alkalommal álltak össze úgy a református iskolák, intézmények kórusai és a gyülekezeti kórusok is egyaránt. Tavaly már elindult a Kistemplomban egy ilyen irányú törekvés, ott az intézmények iskolák kórusát szerveztük egység alá egy közös színpadra és közös műsorszámokkal. Itt most a gyülekezeti kórusok is bekapcsolódtak, és volt három olyan közös mű, amely a Maróti zenekar kíséretével, két olyan részfúvós, ötös részfúvós együttes közreműködésével, természetesen a nagy templom nagy orgonájával együtt. Azért az egy, azt gondolom, hogy egy nagyon szép pillanat volt, és levegőt megállító pillanat, amikor 300 ember énekelt együtt egy nagy zenekar és két fúvós ötös kíséretével.
Tervek, hiszen elkezdődött az év, új tervek. Hallhatunk-e néhányat ezek közül?
Regionálisan és kerületi szinten is vannak terveink. Én most már így, hogy egy év mögöttünk van, látjuk a feladatok sokaságát, mennyiségét, minőségét. Abban gondolkodtunk, hogy regionális segítőtársakat is bevonnánk, hiszen hát Istennek hála most már elég sok felsőfokú egyházzenei végzettséggel rendelkező kollega van az egyházkerületben, akiknek a szakmai segítségére támaszkodhatunk és építhetünk. Körzeti kántor körülbelül valami elnevezés, majd megtaláljuk az elnevezésüket, minden esetre a feladat az fontosabb lenne, hogy segítsék olyan módon a munkánkat, hogy ők a saját régiójukban a kántoroknak az összefogását, képzését, segítését, koordinálását, hangszerek feltérképezését gyűjtsék össze, és adott esetben akár effektív munkával is segítsék, tehát az a tapasztalat, hogy sajnos elég nagy a távolság itt az egyházkerületen belül, és sokszor talán ez a fizikális távolságnak a leküzdése az akadály, hogy nem jön el valaki a szakmai napjainkra, ami ugye tavasszal és ősszel van, nem jön el esetleg az évközi kántorképzőnkre, vagy a nyári kántorképzőre, az egyéb okok mellett. Szeretnénk őket is segíteni, hát az egyik kollégánk ezt ilyen family frostos hasonlathoz hozta, hogy mi menjünk akkor ki ő hozzájuk, ha ők nem jönnek hozzánk, és akkor ezt szeretnénk egy picit megtámogatni azzal, hogy a közelükben lévő, a régiójukban lévő kollégánk segítségével kaphatnak támogatást, iránymutatást, akár konkrét segítséget is, gyakorlati segítséget. Ez lenne az egyik tervünk, illetve hát kerületi szinten folytatnánk a megkezdett munkát a kántorképzés terén, természetesen akkor, amiről már beszéltem, illetve találkozó, kórus találkozóknak a szervezésére, gyülekezeti, illetve iskolai kórus találkozókat szeretnénk, illetve úgy bővíteni még a kínálatot, ahogy közben látjuk majd az igényt erre.
25-ös évben elkezdtünk, legyen ez a hangszeres adatbázis, mondjuk az első példa, ez egy nagyon nagy munka, azt gondolom, hogy évekre előre vetítve ad feladatot, úgyhogy ennek a folytatása nyilván itt ennek fizikális akadálya is van, mert nagyon nagy a távolsága, ahogy Pálma említette, és ebben a kérdésben is nagyon támaszkodnánk, nagyon segítségre szorulnánk, és kérnénk a segítségüket a regionális vagy egyházmegyei egyházzenészek vagy kántoroktól, mert hát ők nyilván azért mondjuk 71 néhány gyülekezet hangszer felmérése is egy sokkal inkább kivitelezhető, mint 400 fölötti egy személynek, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez minél inkább haladjon a teljesség felé. Illetve az adventi koncertnek egy fontos tapasztalata, a református kollégium alá tartozó vagy kollégiummal kapcsolatban lévő kórusoknak az összevonása. Ez egy nagyon szép, közel 80 fős éneklő csapatot eredményezett az adventi koncertnél. Ennek része a kollégiumi kántus is, és ha ez a nagyobb létszámú és nagyon jól együtt éneklő csapat bizonyos nagy ünnepekre együtt maradhatna, akkor ez egy szép eredménynek a továbbvitele lenne. Gondolok itt a Gálya Rabok közelgő ünnepére, ahol szintén ez a nagyobb létszámú kórus fog közreműködni és megjelenni Gárdonyi Zoltánnak a Memento című művében, amely egy fantasztikus darab. Pont az igényességét és nagy vokális apparátust igénylő mi volt, amiatt nem tűzik sokszor műsorra. Ennek a vezénylője Berkesi Sándor Kossuth Díjas karnagy lenne, aki nagy örömmel állt a felkérés elé, mögé, és nagyon támogatja ezt, hogy ő ezt elvezényelje majd február 8-án.
Kisné Magyarorsi Pálmát, a Tiszántúli Református Egyházkerület kántorképzésért felelős és énekügyi igazgatóját, valamint Sárosi Dániel zeneigazgatót hallották. A Debreceni Református Kollégium kántusa az elmúlt időszakban az építkezésre helyezte a hangsúlyt, ennek köszönhetően mára körülbelül 30%-kal emelkedett a taglétszám. A fiatalítás is fontos célkitűzés, ezért elsősorban gimnazistákat és egyetemistákat várnak a kórusba. Megújult a repertoár, amely megtartva a korábbi zsoltárénekeket kibővült 21. századi egyházzenei szerzők műveivel. A következő időszakban két nagy évfordulóra készülnek a kántustagok, erről is hallhatnak a következő percekben.
Az Európa Rádió stúdiójának vendége László Lóránd, a Debreceni Református Kollégium kántusának karnagya. Túl vagytok egy fél éven. Mennyire volt terhelt fellépésekkel, szervezésekkel, tagtoborzással?
Elég kemény fél év áll mögöttünk. Szeptembertől decemberig kemény volt az út, igyekeztünk neki megfelelni. A fellépések tekintetében olyan sok megjelenésünk nem volt, de talán ez egy kicsit tudatos döntésnek is lehet betudni, hiszen igyekeztünk az építkezésre ráfektetni a hangsúlyt. Rengeteg új tagunk van, várjuk továbbra is az új tagokat, hát ha még vannak, akik tudnának csatlakozni talán a második fél évtől is.
Bocsánat, az, hogy rengeteg új tagunk van, az mit jelent számszerűsítve, mert ugye múltkor beszéltünk, és azt mondtuk, hogy a kántusnak a kemény magja az olyan 25-30 fős.
Igen, hát a rengeteg tulajdonképpen azt jelenti, hogy nagyjából egy 10-es létszámmal lehet számolni. Nyilván, akik megmaradnak hosszú távon, ők kevesebbek, de bízunk benne, hogy mégiscsak megmaradnak hosszabb ideig.
10 új tag, ugye?
Körülbelül azt lehet mondani, igen.
Ez egy olyan durván 30%-os emelkedés így taglétszám tekintetében. És általában a tagokra mi jellemző, tehát akik újonnan érkeztek?
Tagjaink átlag életkora ugyanúgy alakul, mint az eddigi években. Gimnazistákból építkezünk. Gimnazisták mellett az egyetemisták is képviseltetik magukat. Legyenek az egyetemisták teológus hallgatók, tanító szakos hallgatók, esetleg külsős egyetemi hallgatók, illetve a régi kántus tagok. Tehát ebből a három nagy korosztályból állunk össze.
Használtál az előbb egy szót, amire rá szeretnék kérdezni, azt mondtad, hogy kemény fél év áll mögöttetek. Mitől volt ez kemény vagy nehéz?
A rengeteg munka adta a nehézségét, ez az igazság. Új műveket kellett megtanulni.
Akkor új repertoár van? Összeállt egy új repertoár, lehet mondani, vagy még ez folyamatban van?
Hát lehet mondani, igen. Október közepén volt Budapesten egy viszonylag nagyobb megjelenésünk, egy komoly felkérésünk, és erre kellett összerakni egy 20 perces nagy egységet. Tehát azt lehet mondani, hogy van egy 20 perces repertoárunk, amit biztonsággal elő tudunk adni szinte bárhol.
És mi jellemző erre az új repertoárra?
Az új repertoár nem jelent olyan hatalmas nagy kibővítést az eddigiekhez képest, hiszen igyekszünk továbbra is megmaradni azon az úton, ahol a kollégiumi kántus évszázadok óta megmaradt, tehát a zsoltárok elsősorban. De ezek közé a zsoltárok közé természetesen bekerültek olyanok, amelyek a 21. századi feldolgozásokat követik.
Az új énekeskönyv ebben mennyit segít? Ugye most már néhány éve van új énekeskönyv.
Tavaly már volt ilyen új énekeskönyv mennyi dallamfeldolgozásunk, de az csak egy-két mű erejéig próbálgattuk.
Tehát akkor ez most nem irány az új énekeskönyv?
Egyelőre azért nem irány, mert másfelé gondolkozunk.
Mégpedig?
2026-os esztendő óriási évfordulóknak az időszaka lesz. Eleve a februári hónap már meghatározza azt, hogy a protestáns gályarabok kiszabadításának évfordulójára készülünk, és erre egy monumentális 20 perces kompozícióval fogunk megemlékezni. Ez nem más, mint Gárdonyi Zoltánnak a híres Memento című kompozíciója, amelyet pont erre az alkalomra írt 1975-ben. Ennek a műnek a bemutatója után pedig át fogunk térni a másik nagy évfordulóra való felkészülésre, ez pedig nem más, mint Gárdonyi Zoltánnak és Gárdonyi Zsolt professzor úrnak a születésének évfordulója, illetve születésnapja. Gárdonyi Zoltán professzor 120. évfordulójára készülünk. Gárdonyi Zsolt professzor, a fia, jelenleg Németországban él, ő pedig 80 esztendős lesz. Tehát nagy zeneszerző évfordulókról van szó, és mind a ketten szervesen kötődnek a kollégiumi kántushoz.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan kötődnek ők a református kántushoz?
1967-es esztendő volt az, amikor Gárdonyi Zoltán professzor idehívta Berkési Sándor tanár urat, tehát ez alapozta meg tulajdonképpen a nagy barátságot, kötődést, és a következő generáció pedig Gárdonyi Zsolt, aki ezt képviseli.
Beszéljünk akkor erről a két nagy évfordulóról, abból a szemszögből, hogy hogyan készül, mivel készül, és már mióta készül erre a két nagy évű programra a kántus.
Mivel egy ember életében ritkán jön el az, hogy ilyen nagy komoly évfordulók vannak, ezért már készültünk. 2023-ban, amikor én ide kerültem a kórushoz, akkor már pedzegettem, hogy 2-3 év múlva itt évforduló lesz, valahogyan szeretnénk megünnepelni. És akkor mindenki azt mondta, hogy ó, ez messze van még. De hát eljött ez a 2026-os esztendő is, és teltek az évek, talán 2 évvel ezelőtt találkoztam Gárdonyi Zsolt professzor úrral, aki jelenleg Németországban él, Németország közepén, de éppen Magyarországon tartózkodott, és sikerült vele találkoznom, és ő meghívta a kollégiumi kántust, hogy 2026-ban menjünk ki hozzá Würzburgba egy koncert erejéig. Tehát, hogy a Gárdonyi család, zeneszerző család és a kántus közötti kapcsolatot fenntarthassuk. 50 évvel ezelőtt, amikor Gárdonyi Zoltán professzor úr, zeneszerző úr volt 80 esztendős, akkor a kántus kiment, és mi ezt szeretnénk megismételni. Tehát 50 évvel ezelőtt ez az út már megtörtént, szeretnénk ezt is folytatni.
Tehát erre akkor nem is itt emlékezik meg a kántus, hanem egy külföldi fellépésen.
Így van, szeretnénk meglátogatni professzor urat. Ez még terve van, dátumot még nem tudunk mondani, de valamikor a nyár folyamán mi ezt az utat szeretnénk megejteni.
Ugye elhangzott az előbb, hogy már 2023 óta tervben van, és azóta el is kezdődött ez a készülődés, felkészülés erre a két nagy évfordulóra, mert egyébként mennyi idő, míg megtanulnak úgy egy művet a kórustagok, és úgy begyakorolják, hogy az a fülnek is kellemes, és a szakemberek számára mondjuk nagyjából hibátlannak ítéltetik, szóval ennek érnie kell? Tehát azért kell időben elkezdeni? Vagy ezek olyan nehéz művek?
Pont ezt a szót akartam mondani én is, mert megtanulni sok mindent meg lehet viszonylag rövid idő alatt. A kérdés annak a minősége, illetve az, hogy megérette az a mű arra, hogy azt elő tudjuk adni bárhol is. Én tudatosan már az elmúlt években elővettem Gárdonyi műveket, tehát benne van már a vérkeringésünkben, úgymond. Ezeket csak föl kell frissíteni, és talán 1-2 év alatt már éltek is annyit, hogy ezeket biztonsággal meg is lehessen mutatni másoknak.
Ezek a tervek erre a előttünk álló fél évre, ugye, mert tanévekben gondolkodunk a kántus vonatkozásában, ez már szintén elhangzott az előbb, és még mi az, ami úgy tervben van, de még mondjuk bizonytalan, de nagyon szeretné a kántus megvalósítani.
Ami tervben van még, az természetesen az, ami évszázados hagyományra vezethető vissza, hogy a kollégiumi kántus menjen el kiszállásokra. Vannak már kiszállás meghívásaink, igyekszünk is ezeknek eleget tenni. Szerencsére van külföldi meghívásunk is, tehát határon túli magyar lakta gyülekezet is meghívott már, és ennek nagyon örülünk. Szeretnénk ennek a felkérésnek eleget tenni. Nagyon vágyunk már, hogy ne csak az anyaországi gyülekezeteket látogathassuk meg, hanem a határon túl rekedt testvéreinket is láthassuk, és elvigyük nekik is a zengő igét. Ez az előttünk álló fél év, illetve egy évnek a feladata.
Hát akkor ezeknek a gyülekezeteknek, ahová ugye kiszáll a kántus és szolgálatot teljesít, ez egy borzasztó nagy öröm, mert nem hiszem, hogy sokszor hallanak ilyen minőségű ének együttest úgy énekelni, nem?
Így van, nem véletlenül csináljuk azt, hogyha el tudunk jutni, akkor ott fölvesszük a bocskait, de nem csak a bocskai öltözetet vesszük fel, hanem a kollégium viseletét, a tógát is, illetve a hölgyek a pelerint, tehát a zöld színű kabátunkat is fölvesszük. És volt már arra példa, hogy azt mondta a lelkipásztor, hogy ő csak röviden fog prédikálni, és 40 percet, egy órát énekeljünk mi.
Mert egyébként nem jellemző, hogy ilyen hosszú időt énekel a kántus egy-egy ilyen kiszálláson? Mennyi az az időtartam, amivel készül általában a kántus ilyenkor?
Nem jellemző az, hogy egyáltalán egy kórus ilyen hosszan énekel egy vasárnapi istentisztelet alkalmával. Általában 10 perceket, egy vagy két megszólalást szoktak kérni, nem csak tőlünk, másoktól is. De az, hogy 40 percet énekeljünk, ez tavaly áprilisban volt, ilyenre még nem volt példa. De ez azt is jelenti, hogy ilyenkor én is beszélek, mesélek, elmondom, hogy kik vagyunk mi, honnan jöttünk, mi az évszázados feladatunk, a művekről is beszélek egy-két gondolatot. Tehát ez a 40 perc, ez a mesével együtt értendő.
Hogyan fogadják ezeken a helyeken a kántust?
Őszinte leszek, én nem innen a Tiszántúlról származom, hanem a Dunántúlról, és én meglepődtem, amikor először láttam, hogy egy gyülekezet mekkora kedvességgel tudja fogadni a Debrecenből érkező kórust. Az a lelkesedés, az az öröm, a szemekben az a csillogás, ami ilyenkor megjelenik, számomra elképesztő élmény volt, és bizonyítja azt, hogy érdemes ezért idejönni, és a zengőigét elhozni a gyülekezetek számára. Tehát van ennek befogadó közege.
Óvatosan kérdezem a következőt, én egy kicsit visszacsatolnék a beszélgetésünk legelejére. Amikor azt mondtad, hogy olyan 10 taggal gazdagodott a kántus, és hogy ők főleg gimnazisták, egyetemisták, egyébként is cél volt a fiatalítása a kántusnak. Az, hogy sok a fiatal, és egyre több a fiatal a kántusban, az milyen nehézségekkel jár az örömök mellett? Nehezebb a fiatalokkal egy kicsit?
Nehézségének talán azt tudnám mondani, hogy ők még tapasztalatlanok. Értelemszerűen. Életükben először vannak kórusban, nem feltétlenül tudnak kottát olvasni, tehát türelem kell, rengeteg gyakorlás. Viszont azt mondanám, hogy hála az idősebb kórustagoknak, ők fel tudják nevelni, úgymond, ezeket a kis csemetéket. Tehát anélkül, hogy nekem rájuk kéne szólni, hogy tegyék el a telefon, ne beszéljenek, ilyen elő se fordul szerencsére a kóruspróbán, hiszen látják, hogy hát a többiek se csinálják ezt, a régiek se csinálják ezt, akkor ők se akarják ezt megtenni.
Próbák száma megemelkedett, ami ugye szintén tervben volt, hogy ne csak heti egy, hanem kettő próba legyen, én erre emlékszem. Az sikerült?
Igen, a heti két próbát sikerült visszavezetnünk. Ez azt jelenti, hogy a már említett októberi megjelenésünkre másfél hónap alatt fel is tudtunk készülni. Tehát ez a két próbának az előnye, hogy kétszer akkora munkát tudunk elvégezni ugyanannyi idő alatt. Ezt a heti két próbát megtartjuk, illetve időszakosan szeretnénk egy olyannal is kísérletezni, hogy kórus hétvégéket csinálunk. Legyen ez a kórus hétvége itt Debrecenben a kollégium falai között, vagy legyen esetleg máshol, egy másik városban, egy másik gyülekezetnél, hogy mi is kimozduljunk, közösséget tudjunk építeni, és egyúttal fel tudjunk készülni a nagyobb meghívásokra.
Igen, mert ez egy közösség is.
Pontosan. És hogyha együtt tudunk lenni péntek estétől vasárnap délelőttig, az egy csodálatos élmény, nem csak a tagok számára, hanem számomra is.
A Debreceni Református Kollégium kántusa az elmúlt időszakban az építkezésre helyezte a hangsúlyt, ennek köszönhetően mára körülbelül 30%-kal emelkedett a taglétszám. A fiatalítás is fontos célkitűzés, ezért elsősorban gimnazistákat és egyetemistákat várnak a kórusba. Megújult a repertoár, amely megtartva a korábbi zsoltárénekeket, kibővült 21. századi egyházzenei szerzők műveivel. A következő időszakban két nagy évfordulóra készülnek a kántustagok, erről kérdeztük László Lóránd karnagyot. kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban. Ezúttal a Tiszántúli Református Egyházkerület egy évvel ezelőtt felállt új zenei vezetését, Sárosi Dániel zeneigazgatót, Kisné dr. Magyarósi Pálma kerületi kántorképzési felelőst és László Lórándot, a református kollégiumi kántus karnagyát kérdeztük az elmúlt időszak tapasztalatairól. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont hallásra.
Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Letting go of every single dream, I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by. Tomorrow brings, there's not a day yet you have not seen us. So in all things be my life and bread. I want what you want, Lord, and nothing less. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk. Az interneten is. europaradio.hu. You break us out of our cages into the wide open spaces. We are free. Free as a bird on the wind. No prison wall can contain us. Your beating heart makes us fearless. We are free. Free as a bird on the wind. Whoa, whoa, whoa.
cannot be tamed. You shatter every chain. Let our praises run wild and free. Your lion heart is alive in me. Let our freedom and joy begin. If you were dancing upon our chains, if you were soaring on eagle's wings.
Take us beyond our horizons, leading us into your wildness. We are free, free as a bird.
Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Oh. been fair.